Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n. Mai vendégem Zimányi Zsófia.
Jó napot kívánok.
Zimányi Zsófia, hát sok mindenről nevezetes, de most így a beszélgetésünk, mai találkozásunk apropójának azt gondoltam, hogy a Rózsavölgyi Szalon, amelynek ő kitalálója és vezetője, az most egy éves, egy évvel ezelőtt nyílt a áprilisban a Költészet napja alkalmából. Boldog születésnapot kívánok!
Nagyon szépen köszönöm!
Na most azt olvastam, hogy ez a szalon ötlete úgy lett, hogy a te nagymamádnak volt egy szalonja, és arra emlékeztél, hogy ez egy milyen vonzó hely volt. Ez a nagymama a Czerkovics Bélás nagypapához kötődik?
Igen.
Mert
igen.
Ez volt a másik, amit hát hurrázó olvastam, hogy Czerkovics Béla a nagypapád volt.
Nagymama mesélt mindig arról, hogy nekik volt egy szalonjuk, amikor fiatalok voltak, nagyon sok művész barátjuk volt, és vasárnap, éppen ezért mindig vasárnap délutánonként találkoztak, vasárnap délután 4-től este 7-ig tartott ez a szalon, egy akkora szalonjuk volt, ahol 60-80 ember elfért, és akkor ott vagy csak beszélgettek, vagy volt, aki elhozta valami új szerzeményét, eljátszotta, esetleg kis vernisszázsokat is tartottak, tehát a festők elhoztak rajzaikat, képeiket, és akkor a nagymamám azt mondja, hogy neki két gyereke volt, az édesapám meg a bátyja, akiket egész héten nevelt, és mindig készült a szalonra. És aztán én el is feledkeztem erről, amit a nagymama mesélt, hát mind nagyon sok minden mást is mesélt, és 1981-ben meghalt. És a 90-es évek elején a kezembe került egy könyv, amit egy világhírű impresszárió írt, akiről kiderült, hogy magyar származású, Magyarországról került, később leírja a nagymamám még szalonját, hogy ő ott ismerkedett meg Hegedűs Gyulától kezdve különböző zenészeken keresztül Szőke Szakálig nagyon sok emberrel, és amikor kikerült Amerikába, akkor neki ez milyen segítségére volt ahhoz, hogy a művészvilágban elkezdjen dolgozni, és hát aztán így lett világhírű impresszárió belőle.
És ez elég jó érzés lehet, amikor az ember ezt olvassa a családi otthonáról.
Hát igen, tulajdonképpen nagyon, nagyon érdekes is volt, meg olyan váratlan élmény is volt, és amikor én kisgyerek voltam, meg otthon voltam, ugye a nagypapám az nagyon régen meghalt, tehát én nem is ismertem, és a nagymamámmal minden héten, minden vasárnap nálunk ebédel, de anyám még úgy nem nagyon beszélgettek ezekről a régi időkről, úgyhogy nekem nagyon sok újdonság volt aztán ebben, és hát mindig sajnálni fogom azt, hogy édesapámmal is csak az elmúlt néhány évben beszélgettünk erről, és apám is meghalt most már, úgyhogy sajnos ez felfedezetlen terület marad. De hát minden esetre ennek a szalonnak a hangulatát is próbáltam visszahozni akkor, amikor elgondolkoztam ezen az irodalmi szalonon. De hát a nagy indíték az tulajdonképpen az volt, hogy a Rózsavölgyi Zeneműbolt, ami Budapestnek a legrégibb zeneműboltja, mert 1850-ben alapították, nem is volt még Budapest, ugye, hanem így mondom, hogy Pestnek a legrégibb zeneműboltja, és az egyetlen olyan bolt, ami az alapítása óta ugyanavval foglalkozik tulajdonképpen, tehát változatlan a repertoárja, hogy úgy mondjam, kivéve azt, hogy természetesen hangzóanyagok, DVD-k, stb. Kerültek bele, ahogy változott a világ, de az, hogy kotta, könyv, metszetek, képek, tehát ez mind a ajándéktárgyakat árultak, ez a kezdete utatjuk. Ebbe az üzletbe, a szervitatéri üzletbe 1912-ben költözött, amikor az ház felépült, akkor az első beköltözője volt a Rózsavölgyi, és a 100 éves évfordulóra próbáltunk valamit kitalálni, ami azon kívül, hogy kifestetjük az üzletet, mit lehetne. És nagyon kevesen tudják azt, hogy a Rózsavölgyi eredetileg nem csak zeneműbolt volt, hanem impresszálással is foglalkozott, tehát külföldi művészek magyarországi fellépéseit szervezte, és tulajdonképpen Liszt Ferenc is mindig rajtuk keresztül jött, így Wagner is rajtuk keresztül jött, mert ugye Liszt hozta magával Wagner, Berlioz, tehát nagyon neves művészek jelentek meg a Rózsavölgyi szervezésében, és tulajdonképpen ez a Kanti megszüntetve megőriz, tehát nem azt csináljuk, de hát minden esetre művészetet próbáltunk csempészni a bolt feletti emeletre. Azok az irodák, azok az én irodáim voltak. Előzőleg kivágtuk a falakat, ami azért nem volt nagyon nehéz dolog, mert eredetileg a Lajta Bélának volt ez építész műhelye, tehát tulajdonképpen ugyanilyen nagy tér volt valamikor, tehát ezek ilyen később beépített falak voltak, amit egyszerű volt ki, és a műemlékvédelem sem támasztott éppen ezért akadályt. Úgyhogy szerettem volna azt, amivel én eddig is foglalkoztam, azt folytatni, hogyha egy picit kisebb mértékben is. Ez a hely pillanatnyilag 75 embert fogad be, miután szalon, tehát asztalok is vannak benne, és 100-120 ember fér el akkor, hogyha a széksorosan vannak benne a székek, de éppen azért, mert szalon annak az is lényeg, hogy kellemesen üljenek az emberek, tehát ez a 70-75 fő az, ami az ideális mennyisége. Természetesen...
A hely volt meg előbb, vagy az irodalmi szalon gondolata, vagy ez így egyszerre támadt?
Nem, az irodalmi szalon gondolata támadt először, és aztán kezdtem el utána nézni, hogy lehetne akkor megvalósítani. És hát rögtön erre a helyre gondoltam, de hát aztán az, hogy végül is engedélyt kaptunk meg, hát az nagyon jó volt. Sőt, hát a házzal külön volt erről egy értekezlet, amikor a ház is... hogy mondjam, befogadta, tudomásul vette, hozzájárult, és hát ennek nagyon örülök, hogy azóta sem okoztunk komolyabb gondot. Én nagyon remélem senkinek, a bolton keresztül van a bejárat, tehát igazából nem zavarjuk a házlakóit, és este 10-ig tartjuk nyitva a boltot éppen azért, hogy ott legyen a kijárat is, tehát a ház közlekedését nem zavarja a szalon.
Most ezt azért mondja Zsófia nagyon kedvesen, tudja, hogy ott lakom a házban én is, de csak annyit akartam ennek kapcsán hozzáfűzni, hogy egyébként fönt az 5., ahol én lakom, ahol az erkély van, azon is látszik, hogy az egész egyben volt.
Igen.
Tehát, hogy a falak úgy vannak rányomva az ablakra, hogy látszik, hogy az ott is egyben egy tér volt.
Ez egy nagyon érdekes épület volt, mert azt hiszem, ez volt az első olyan épület Budapesten, akkor már ugye Budapest volt, 1912-ben, ami eleve úgy épült, hogy részben iroda és részben lakóépületnek. Tehát a földszinten volt a két üzlet, ami most is van, fölötte volt műterem, fölöttünk, ami szét van most választva, megint műterem volt, és még a következő szinten is, és igazából a lakószintek a fölött kezdődtek csak. Tehát ez egy ilyen vegyes rendeltetésű házként épült.
Jó, ennyit a házról. Na most igazából talán említetted, vagy ha nem, akkor olvastam, de biztos tőled olvastam valahol, hogy a kezdetben, tehát hogy kamarazenéltek ezen a helyen, ott a Rózsabölgyénél, az
én
is
úgy
volt.
Gondoltam,
és nyilván az volt az első kézenfekvő gondolat, hogy kamarazene,
így van.
Nem egy
tehát
ilyen szalonban.
Ahol most a könyves részleg van, ott volt egy szalonnak nevezett része már a Rózsavölgyinek is annak idején, ahol rendszeresen kamarazenekari koncertek voltak, és őszintén szólva én is arra gondoltam, hogy itt az idő legnagyobb részét a kamarazene fogja elfoglalni. Tehát úgy képzeltem, hogy hetenként többször is kamarazenekari koncert lesz, és érdekes módon úgy mutatta magát az érdeklődése a közönségnek, hogy a színház iránt van nagyobb érdeklődés. Vélhetően, mert gondolkoztam ezen is, az akusztikája a teremnek nagyon jó. Egy akusztikus ismerősömet elhívtam, amikor építkeztünk, hogy mondja meg, hogy mit kellene csinálni, mit lehetne, hogy, és azt mondta, hogy meglepő módon nagyon jó az akusztika, avval együtt, hogy nagy üvegfelületek vannak. Van egy függöny, amit talán már te is láttál, amit esténként leeresztünk, hogy azt tegyük föl, de igazából ő az akusztikán azt mondta, hogy ennek olyan akusztikája van, hogy nem nagyon kell mit változtatni, nem lehet mit változtatni rajta, ez jó. És nagyon-nagyon szép koncertjeink voltak Bogányi Gergelytől kezdve, a Kelemen Barnabás kvártettjén keresztül a Pulzus kvártettig nagyon jó, a fesztiválzenekar kis együtteség nagyon jó koncertjeink voltak, sikeresek is voltak, de az igazság az, hogy az érdeklődés a színház iránt nagyobb. Tehát így történt az, hogy mi most egy év alatt 13 bemutatót tartottunk, amire eredetileg én tulajdonképpen nem számítottam, vagy nem gondoltam, hogy ezt fogjuk tenni, de miután az érdeklődés nagy az előadásaink iránt, tehát ez természetes, hogy nagyon nagy örömmel tesszük. Mégpedig ez kétféleképpen alakul. Ugye eleve az ember olyat szeretne csinálni, vagy szerintem olyat érdemes csinálni, ami máshol nincsen. Tehát egyrészt olyan irodalmi műveket próbálunk színpadra vinni, amiről én úgy gondolom, hogy érdemes belőle színpadi művet létrehozni. vagy pedig olyan darabokat, amik Magyarországon még nem voltak. Eddig csak ilyen.
Te vagy a dramaturgod is? Vagy
hát
vannak erre munkatársaid?
Nem, akik... természetesen nem. Mondjuk én találom ki, hogy mi volna az a mű, de aztán vannak olyanok, akik jobban értenek hozzá, akik megírják.
Nem, úgy értem, igen, hogy azt te találod ki, hogy mit mutassatok be.
Még azt is mondanám, hogy ez is több, eddig mindent én találtam ki, de például aminek most lesz a bemutatója, Pasi a szomszéd sír mellől című Katarina Mazetti könyvből készült darabnak, amit Valló Péterre rendez, Fűr Anikó és Schneider Zoltán a főszereplője, és 14-én van a premierje. Azt Fűr Anikó hozta el hozzám.
De ez a másik fele a dolognak, igen, hogy vannak ötletek,
hogy
is hoznak.
Eljött az Anikó áprilisban talán, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogyha tavaly a könyvfesztiválon találkozott ő ezzel a könyvvel, és hogy nagyon szeretné azt, hogyha ebből lehetne egy színdarabot csinálni. És hát ez most a 14-én valósul meg, jó pofa a dolog, ugye, mert a könyvfesztivál megint jövő héten van, tehát egy év alatt jött létre belőle. Úgyhogy természetesen művészet, például Udvaros Dorottya, még amikor épült a szalon, akkor eljött, és mondta, hogy ő még soha nem csinált önálló estet, és szeretne egy önálló estet, és azt szeretné, ha az itt lenne. És hát természetesen nagyon örülök neki, ha ilyen nagyszerű művészek hoznak ajánlatokat. De hát például az Anna Gavalda Szerettem őt című darabját, azt én gondoltam, hogy az annyira dramatikus az egész könyv, hogy abból lehetne előadást csinálni, vagy az Ulickája nekem egyik nagy kedvencem, és amikor úgy gondolkodtam rajta, hogy vajon melyik műve volna az, amit dramatizálni lehetne, akkor az arra esett a választásom, de Takács Kati mondta azt például, hogy ő a Tóth Krisztina verseiből szeretne egy összeállítást, ami meg is valósult aztán. Tehát úgy mondom, hogy részben én találom ki, de hogyha valaki művész olyat hoz, ami jó, hát akkor persze örülök nagyon.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Most kezdődik el.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután. Zimányi Zsófia a vendégem, és a Rózsavölgyi Szalon szép egyéves múltjáról beszélgettünk, és fogunk is még beszélni a jövőjéről is, meg a jelenről is, de most egy picit hátrább mennék, mert eszembe jutott, hogy nemrégiben Bakacsi Aliz, a Pesti Színház háziasszonya, mindenese, fő Alizkája volt a vendégem, és ő említett téged, úgyhogy a hallgatóink, akik mindig hallgatnak bennünket, ők így képben vannak, és így a kapcsolódó pontokat így összeteszik. Tehát például Alizkától tudjuk, hogy az Orinál dolgoztál, az országos rendezői Ranádnál, tehát nagyon sok tapasztalatod van arról, hogy hogyan szervezzünk kulturális művészeti programokat. És azt is tudom, hogy 1989-ben te hoztad létre az első művészeti ügynökséget. Ami hát egy olyan időszak volt, hogy úgy felmerül a kérdés, hogy vajon nagyon kemény falakat kellett akkor áttörni, amikor te elhatároztad ezt elsőként, hogy...
Igen, Aliza kolléganőm volt, az Interkoncertnél dolgoztunk akkor együtt, ez igen. Olyan cég volt, amely magyar művészeknek próbált szerződési lehetőségeket találni külföldön, egy művészeti ügynökség.
Nem tudom, miért mondtam, hogy itt a Vörösmarty tér miatt valószínűleg.
Mert ugyanabban az épületben volt, és az Ori híresebb volt. És külföldi művészeket hoztunk Budapestre, és én operával foglalkoztam. Az édesanyám a Magyar Állami Operaháznak volt művészeti titkára, és így kerültem oda.
Akkor
is
ott nőttél fel, ott téblá voltál az operában?
Téblá voltam, igen. És 1989-ben, amikor ez ugyanolyan állami monopólium volt, a fiatalabbak azt már nem is tudják szerintem, hogy micsoda, de a lényeg az, hogy ez ugyanolyan állami monopólium volt, mint a húsnak az export-importja, vagy a Tannimpex, ami a bőrök export-importjával foglalkozott, ez művészekkel foglalkozott, és 89. január 1-től megszűnt ez az állami monopólium, és valóban nekem akkor a minisztériumnak kellett írnom levelet, engedélyt, amiben hát egyrészt engedélyt kértem arra, hogy én egy ilyen irodát nyithassak. Másrészt ők elismerték azt a gyakorlatot, hogy én ilyesmivel foglalkoztam már eddig is, tehát kevésbé volt egyszerű a dolog, mint most. De azt soha nem fogom elfelejteni, hogy én szeptember 1-től nyitottam ezt az irodát, és augusztus végén, amikor bementem elbúcsúzni az Interkoncert akkori igazgatójához, akkor azt mondta, hogy hát ő a minisztériumban is beszélt valakivel, és akkor én ott managing director voltam, tehát ami filmszínház területe, az hozzám tartozott, tehát ott az igazgató alatt, mondjuk az, aki a szakmával foglalkozott, az az egyik legnagyobb beosztásom volt. És azt mondta, hogy hát ő a minisztériummal is beszélt, és azt mondták, hogy hát azt hitték, hogy én egy értelmes nő vagyok, és hogy egy ilyen biztos állást, mint ami az Interkoncertnél van, elhagyni ezért a bizonytalan semmiért, hát ezt nem egyszerűen nem tudják megérteni. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is hangzott akkor olyan nagyon furcsán, vagy olyan érthetetlenül, hiszen vélhetően 100 emberből 99 ezt nem cserélte volna fel a biztos valamennyit a bizonytalanra. Én akkor azt válaszoltam neki, hogy én bízom magamban, de hát ha minden kötél szakad, akkor van nekem szakmám, majd elhelyezkedem abban, meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy itt, de hála Istennek aztán erre nem volt sor, hogy a szakmámban helyezkedjek el. Úgyhogy ezt 4 operaénekes és én alapítottuk. Polgár László sajnos már nincsen köztünk, Gulyás Dénes, Kincses Veronika, Kovács Kolos és én. Akkor ugye 1 millió forint volt az alapításnak az összege, tehát akkor olcsóban lehetett KFT-t alapítani, mint most. És nem csak Magyarországon volt ez az első, hanem Kelet-Közép-Európában. Sokáig őrizgettem a Metropolitán Opera művészeti vezetőjétől egészen a Covent Gardenig, meg német operákig, akik mind táviratot küldtek nekem annak idején, hát még telexet, hogy hát mennyire gratulálnak, és milyen klassz dolog ez, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az életemnek az egyik legérdekesebb évtizede volt, amíg ezt csináltam, azon kívül, hogy valóban amit az ember addig egészen más állami keretek között, biztonságos keretek között csinált, mert hát a havi fizetése biztosítva volt, itt tényleg kikerült a piacra, és nagyon, hogy mondjam, nekem nagyon pozitív élményeim voltak ezzel kapcsolatban. aztán amikor a tavaszi fesztivált kezdtem el csinálni, akkor az volt a megállapodás a fővárossal, hogy tulajdonosa maradhatok a cégnek, de az ügyvezetést azt nem csinálhatom. És akkor egy fiatal embernek, aki szintén az operából csábítottam el, így mondom, ő lett az ügyvezető, és azóta is ő a Pentatonnak az ügyvezető igazgatója, és hát ez egy nagyon jó dolog.
Ő egyébként szintén a házban lakott.
Igen, valamikor a házban lakott.
Igen. Lakott, igen.
Valamikor a házban lakott ő is, igen.
Igen. Hát azon gondolkodtam, hogy fesztivál szervezőnek lenni, és hát te sokáig voltál a fesztivál központ vezetője, tulajdonos, az egy, úgy képzelem, hogy ez egy nagyon szép, sikeres, látványosan sikeres foglalkozás lehet. Tehát, hogy az ember egyszerűen látja az eredményét. X ember, X eseményre eljött, és élményt szerzett, és ez olyan jól kimutatható és átérezhető, vagy elég odaállni a kijárathoz, és akkor az ember látja, hogy ő mit csinált, és az milyen jó. Ez így van, vagy ez egy ilyen naív, laikus elképzelés?
Nem, ez így van, ez nagyon jó dolog, de nagyon-nagyon sok apró munkából jön össze egy fesztivál, tehát nagyon sok munka van avval, amíg olyan egészen elegánsnak és nagyvonalúnak, és teljesen lazának tűnik a dolog. De hát nem is az a lényeg, hogy a nézők, akik jönnek, azok lássák az izzadság szagot, vagy érezzék. Itt az a lényeg, hogy jól szórakozzanak, olyannal találkozzanak, amivel addig még nem, olyan élményeket szerezzenek, gondolkodjanak el rajta utána, úgyhogy ilyen szempontból én ezt nagyon-nagyon jó időszaknak tartom az életemben.
Most visszatekernék egy pillanatra 1991-re,
igen,
ami ugye szintén rendszerváltozás után volt, amikor a Pesti Broadway Társaság pályázott a Thália Színházra. És ez a pályázat, úgy hallottam, vagy úgy tudom, hogy ez tulajdonképpen így több témában megelőzte korát, és egy nagyon, nagyon előremutató és a változások szelét abszolút érző pályázat volt. Tehát, hogy csak néhány pontot említsek belőle, tehát, hogy szerződéses viszonyt kezdeményezett az önkormányzattal, meghatározta előre, hogy csak egy évre kér támogatást a fővárostól, utána önfenntartó lesz a nyereségből a harmadik évtől kezdve 20%-ot beszolgáltat alapítva. Tehát, hogy egy komoly pályázat volt, és aztán ezt hát nem kapták meg a pályázók akkor. 5 komoly ember volt benne valahogy, most úgy nem tudnám felsorolni, de egy nagyon szépen átgondolt dolog volt, most megnéztem
Sándor
a pályázatot és
benne,
elolvastam.
Bencel Sándor volt benne, a Keveházi Gábor volt benne, a Maklári talán az operett.
Igen, a Maklári benne volt, ez
benne,
biztos.
Még valaki és én.
Igen.
Öten
na most
voltunk.
Az történt, hogy aztán ott akkor 14 pályázat volt, és Mikó Istvánnak adták akkor a színházat, amire ma már nem is emlékszünk. Tehát én halványan emlékszem, hogy volt ott egy ilyen Mikó időszak, és nem kapták meg ezt a színházat akkor. De most igazából oda akartam kiukadni, hogy ezt így felevelenítettem az interneten keresztül, hogy később aztán Zimányi Zsófia lett a Thália Színháznak igazgatója 2009-re, tehát mondjuk azért jócskán később, és hogy vajon azokból az elképzelésekből ott akkor még átvittél-e valamit, és sikerült-e abból megvalósítani. Nyilván az egy másik korszak, másik konstrukció volt, de mégis, hogy voltak-e olyan régi álmaid, amit akkor megvalósíthattál?
Én nagyon sajnáltam, hogy akkor nem sikerült, de avval együtt, hogy úgy ismerkedtem meg például Molnár Gál Péterrel, hogy ő felhívott telefonon, amikor ez a pályázat volt, és elmondta, hogy hát neki nagyon tetszik a pályázat, természetesen nem fogunk nyerni, mert ez egy magánszínház, amit mi kitaláltunk, és az nem lehetséges, de ezért meg azért neki miért tetszik, és így ismerkedtem meg vele, és hát aztán azt nem mondom, hogy barátságban voltunk, amíg ő meg nem halt, de hát sokszor beszéltünk, úgyhogy ez is jó pofa dolog volt. 2009-ben én igazából nagyon szerettem volna már a fesztivál idején, hogyha lett volna egy színháza a fesztiválnak, mert nagyon sok olyan bemutatónk volt, amiért megkaptuk a letolást utána, hogy miért nem valósul meg többször
a Budapesti Tavaszi,
Budapesti Tavaszi Fesztivál, meg őszi fesztivál is, hogy miért nincs több előadás valamiből. De hát mi, mint fesztivál, nem tudtunk több előadást csinálni semmiből, hiszen mi béreltük az összes előadó helyszínt, és csak a fesztivál idején volt pénzünk, és arra gondoltam, hogy ha lenne egy saját színházunk, akkor az működhetne két fesztivál között, mint színház. Hát amit megpróbáltam belőle megvalósítani, igazából, és ami le volt írva ebben a régi pályázatban is, az a nagyon takarékos működés volt. Az, hogy a nagy színházban könnyebb darabokat mutattunk be, és a stúdiókban pedig olyat, ami hát, hogy mondjam, ami nagyon fontos, de nem annyira nézővonzó, tehát a nagy színházi bevételekből finanszíroztuk a stúdió beli előadásokat. Természetesen ez úgy nem valósulhatott meg, mint ahogy mi gondoltuk, mert az valóban egy magánszínház lett volna, ez pedig a főváros 100%-os tulajdonában álló színház volt, de hát minden esetre igyekeztem jól gazdálkodni ott a lehetőségekkel.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Születni kell, újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Születni kell minden nappal újra, álmodni azt, ami nem válhat valóra, és harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, napot fess a szürke holdra. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, vigyél át a túlsó partra. Igen, csak körbe-körbe forog velem, ami egyszer volt, s újra lesz. Csak körbe-körbe forog velem, de álmodj tovább, kedvesem. Nincs senki más, aki helyedre léphet, itt születtél, és itt kell élned, nincs másik hely, nincs más idő, meghalnod is, csak itt lehet. Születni kell minden nappal újra, álmodni azt, ami nem válhat valóra, és harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, napot fess a szürke holdra. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, vigyél át a túlsó partra. Igen, csak körbe-körbe forog velem, ami egyszer volt, s újra lesz. Csak körbe-körbe forog velem, álmodj tovább, kedvesem. Keresem a hajnali szélben, vakító nap tüzében, hol van az a csillag az égen, virágom el ne her vagy még. Lehet, hogy megtalállak. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, napot fess a szürke holdra. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, vigyél át a túlsó partra. Igen, csak körbe-körbe forog velem, ami egyszer volt, s újra lesz. Csak körbe-körbe forog velem, vezess át az életem, vigyél át a túlsó partra. te szívem, vezess át az életet, vigyél át az utolsó partra, igen.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, Zimányi Zsófia a vendégem. Zsófi, szerencsés embernek tartod magad?
Igen. Én azért tartom magamat szerencsésnek, mert a családi életem olyan boldog, és olyan, most ott a 44. házasság évfordulom, képzeld el. Tehát én úgy gondolom, hogyha valakinek a családi élete kiegyensúlyozott, akkor az sokkal jobban tud szembeszállni az életben levő abszolút meglevő nehézségekkel. Úgy gondolom, hogy én mindent nagyon nehezen értem el mindent. Tehát úgy gondolom, hogy mindenért sokkal jobban megdolgoztam, mint akiket láttam másokat, de ezzel együtt azt hiszem, hogy ez nekem nem ártott, hanem
a nőség
lehet, hogy
mi? A nő voltod miatt, vagy ettől függetlenül?
Hát ad abszurdum, lehet, hogy még az is beletartozik, hiszen tudjuk azt, hogy egy nőnek mindig kétszer annyit kell teljesíteni, hogy a felét észrevegyék, de lehet, hogy ez is belejátszott, de hát alapvetően ez egy olyan, de én úgy gondolom, hogy ez nekem abszolút nem ártott, ez megerősített nagyon sok mindenben, és talán a kitartásomat növelte, tehát úgy gondolom, hogy nem volt ebben semmi baj, tehát semmit nem kaptam könnyen, vagy semmit nem, azon kívül, hogy a szüleim a lehetőségekhez képest a legjobb nevelést biztosították nekem, hogy zenélni tanítattak, hogy nyelvekre tanítattak, tehát hogy mondjam, hogy mire elvégeztem az egyetemet, volt két nyelvvizsgám, ugye, ami akkor még nem volt kötelező, és tehát amit egy család adhat a gyerekének, azt én megkaptam a szüleimtől, és nagyon fiatalon mentem férjhez, és tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a férjemmel is nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy nagyon tehetséges embert találtam, amit akkor természetesen nem ezért mentem hozzá férjhez, és nem ez volt az elsődleges. És végül is egész életemben olyasmit csináltam, amit nagyon szerettem csinálni, és hogyha valaki olyasmivel foglalkozik, amit szeret csinálni, akkor azt szerencsésnek kell mondanunk.
Azon is tűnődtem, hogy színház, zene, könyvek, ezek vesznek körül már így munkahelyileg is eleve, és hogy van, mi a kikapcsolódás számodra? Mit csinálsz, amikor nem akarsz azzal foglalkozni, amivel egyébként foglalkozol? Van hát, ilyen, vagy?
Hát tulajdonképpen ilyen, vagy nem, igazából mert nincsen, mert nekem ugyanez a kikapcsolódás is. Hát azt mondhatnám, hogy nem nagy örömmel, de tornázom naponta. Tehát nem azért, mert nagyon élvezem, hanem kategória. Úgy gondolom, hogy muszáj, uh-huh. És kell. És természetesen, és szeretek főzni például, ha úgy alakul, és hát hétvégenként a család úgy volt eddig, vagy hát mondom egy-két évvel ezelőttig, hogy szombat-vasárnap a gyerekek mindig otthon ebédeltek, és hogy a hétvégét hát amennyire lehet töltsük együtt, de aztán többé-kevésbé fellázadtak, úgyhogy most hétvégén egy nap van, amit együtt töltünk, de hát nekem ez is nagyon fontos.
Azt látom, hogy a munkában hogy mondjam csak, szóval nem vagytok megállapodva még mindig, tehát mindig keresitek az új utakat, az új lehetőségeket. Ez például viszonylag friss, a Hátsó kapu című új kulturális tér, amit a Dohány utcában találtatok.
Igen,
ki,
ennek megint két oka volt tulajdonképpen. Az egyik az volt, hogy nagyon sokan hoznak hozzám anyagokat a szalomba, amik nagyon jók, sokszor nagyon jók, de nem olyan, amit én ott szeretnék, vagy úgy gondolom, hogy oda nem annyira való, viszont egy alternatívabb helyen nagyon is megállja a helyét, vagy nagyon jó. És találkoztam néhány hónappal ezelőtt Szalai Szabó Istvánnal, akit nagyon régen ismerek, ő valamikor a Bárka Színháznak volt alapítója, a Halász Péter Színházában dolgozott, a Halász Péternek volt tulajdonképpen segédje, aztán a Sirálynak volt az alapítója és a működtetője, és akkor beszéltünk arról, hogy a Sirályban, amióta ő nincs, azóta hát tulajdonképpen nem csinál semmit, és akkor arra gondoltam, hogy akkor milyen jó lenne létrehozni egy ilyen Sirályhoz hasonló alternatív helyet, ahol megvalósulhatnának azok a projektek, amik nálunk a szalomban nem, és hát ennek ő is nagyon örült, és ez így jött most létre. Tehát természetesen ez sem, mint ahogy a kultúrában úgy nincs pénz, hogy azért csinálom, hogy most két forinttal többem legyen, mert ezek nem erről szólnak. De én minden esetre úgy gondolom, hogy ha az István is megcsinálja, nagyon jó pofa gyerekműsoraik vannak, fiataloknak szóló műsoraik vannak. Most közösen indítunk egy fesztivált, Antré Fesztivál néven most őszre, ami azt jelenti, hogy aki 35 éves koráig valamiben tehetséget érez magába, jelentkezik, és csinálunk egy ilyen fesztivált. Ami
tehetségkutató jellegű?
Tehetségkutató fesztivált. Tehát, hogy mondjam, egy csomó olyan dolog van, ami mind a kettőnket egyformán érdekel, és hát így együttműködik ez a két helyszín.
No, most hallgatunk még egy kis zenét, és aztán beszélgetünk tovább.
Sötétek a fények, egy szőke lány neveltek,
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Rádió Q, szombat délután. Zimányi Zsófia a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám. Én Stóber Andrea vagyok, így ülünk itt kis szobánkban. Most akkor visszakanyarodnánk a Rózsavölgyi Szalonhoz, mert beszélgetésünknek, találkozásunknak egyik apropója az, hogy egy éves ez a kulturális hely, hát már egyre inkább színháznak mutatkozott, mint arról már volt szó. És azt láttam valóban, hogy gyakorlatilag az a helyzet, hogy a Rózsavölgyiben havonta van egy színházi bemutató, úgy alakult mostanában.
Igen, ez azért van így, mert repertoárt kellett építenünk, tehát valószínű, hogy jövőre azért már nem lesz ennyi, de jövőre is nagyon jó pofa ötletek vannak, tehát mindenképpen meglátjuk, hogy lesz, mint lesz. És azt kell, hogy mondjam, hogy igazából egy olyan bemutató nincs, amit szégyelnék, vagy amiről azt mondom, hogy jaj, de kár, hogy megszületett. Tehát azért ez egy nagyon jó dolog, mert ilyen azért van az ember életében, hogy valami nem úgy alakul, mint ahogy szeretné, és természetesen nálunk is van olyan, de nem volt rossz, tehát rossz minőségű előadásunk nem volt, azt kell, hogy mondjam.
Melyikre vagy a legbüszkébb?
Hát ugye most azt kéne mondanom, hogy az utolsó órára, ami nem lenne igazságos, mert ez két jó színésznek olyan találkozása, akik egymást is nagyon erősítik az előadásban. Tehát az, hogy itt most ilyen cirkusz alakult ki ez iránt, az előadás iránt, az szerintem nem azt mutatja, hogy ez mennyivel jobb, mint a többi, mert a Jordán Tamásnak az Önálló Estje szintén nagyon-nagyon magas színvonalú előadás, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Takács Katinak a Tóth Krisztina estje nagyon jó volt, vagy az Eszterházi Péternek a felolvasása nagyon jó volt, tehát...
Én még ide beszúrnám a Béres Ilona asszonya fronton.
De az asszonya fronton is azt kell, hogy mondjam, hogy az egy nagyon jó előadás, tehát igazából ugye mindig vannak közönséghangulatok, és
befejezem különben, mert nem hangzott el Alföldi Róbert neve, tehát az utolsó óra az egy kétszemélyes darab, amit Alföldi Róbert és Jordán Tamás játszik, és említetted, hogy cirkusz van körülötte, hát, kapkodják szét a
olyannyira,
helyeket?
Olyannyira, hogy ugye nagyon elfoglalt művészekről van szó. 7 előadást sikerült egyeztetnünk áprilisra, ami azért egy szép szám. És ez az 7 előadásra szóló jegy egy fél órán belül elfogyott, és tulajdonképpen 10 telefonhívásból 8 arról szól, hogy mikorra lehet erre jegyet kapni, és a májusi előadásokra is már elfogytak a jegyek, és majd júniusban remélem lesz megint egy 5-6 előadás, amikor majd tudunk jegyet adni a közönségnek. De azt kell, hogy mondjam, hála Istennek, hogy a többi előadásunk is sikeres, egész jó kritikák is vannak róluk. Vannak egyes dolgok, amiket tulajdonképpen nem is értek. Sok munka van benne, minőségi a dolog, és mégsem olyan siker, mint kellene, hogy legyen, de hát ezt is tanuljuk.
Ez azt jelenti, hogy a közönség nem kiszámítható?
Hogy a közönség nem érdeklődik annyira a közönség valami iránt. Tehát borzasztó érdekes ez, hogy nekünk van egy kabarénk, ami igazából úgy született, hogy ugye 100 éves volt most a Rózsavölgyi, és 1912 és 40 között a Rózsavölgyi adta ki a legtöbb könnyű zenei kottát Magyarországon, illetve utána is, de hát ebben az időszakban is. És azt gondoltuk, hogy csinálunk ezek köré, a zenék köré, összeszedtünk Nagy Endrétől kezdve, Heltai Jenőn keresztül, Adi Endréig szövegeket, verseket, amit egy kabaréba, a szilveszteri kabaréba állítottunk össze. 3 színész van benne, Hirtling István, Fodor Anna Mária, és
az nagyon szégyellem, mert most hirtelen mindjárt megmond, Józsa Imre harmadik. Igen.
És tényleg nagyon míves az egész, és nincs iránta olyan érdeklődés. Én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a kabaré műfaja nem olyan érdekes most, mint eddig volt. És borzasztó érdekes, hogy aki eljön és megnézi, általában még beírnak az emlékkönyvünkbe is néhányan, hogy milyen jó volt az előadás, de az érdeklődés nem olyan, mint a más előadásaink iránt. Tehát ezt nem lehet, tehát hogy mondjam, ami biztos az, hogy nem lehet eldönteni, hogy mi lesz siker és mi nem.
Egyébként nem tudnám felidézni a címét az előadásnak, a marabú biztosan benne van.
Így van, így van. A kapkodás nehéz megmondani, azt mondják,
nehéz
hogy
megjegyezni
rossz
a címét. Igen,
azt mondják,
az
hogy rossz a
nem
cím,
tudja megjegyezni.
Lehet, hogy valóban így van.
Ezt az előadást egyébként Dicső Dániel rendezte.
Így van.
Aki még kettőt rendezett. Lehet mondani, hogy ő valahogy rendezőként kötődik ehhez a műhelyhez, vagy nem lehet? Ez véletlen.
A Dicső Danit én a Thália Színházból ismerem, ott két darabot rendezett, amíg én ott voltam, és mindig is az volt a véleményem, hogy ha valaki fiatal és tehetséges, akkor lehetőséget kell adni neki, és igazából az asszony a fronton, úgy volt, hogy ő az asszony a fronton fogja rendezni itt a szalomban. Ez a szilveszteri kabaré, ez úgy került hozzá, hogy a rendező 3 héttel a premier előtt lemondta az egészet avval, hogy ő mégsem akarja, és hát a legegyszerűbb volt megkérni a Danit, aki úgyis naponta bejárt, és volt ideje, és ismerte a témát, mert a bejátszásokat, tehát a felvételeket, az úgyis ő csinálta közben már hozzá, mert vannak ebben már első világháborús fényképek, meg filmek, nem tudom minden. Úgyhogy ez így, a másik pedig a Párnakönyv, az úgy kezdődött, hogy az nem a mi produkciónk volt, annak mi csak a helyet adtuk. Tőlünk teljesen függetlenül alakult úgy, hogy a Dani volt a rendező, a producer, az eredeti producer őt kérte fel, és amikor a végén úgy alakult, hogy a társulat a producerrel szakított, akkor a Dani eljött hozzám, és azt mondta, hogy hát a helyen kívül még kéne egy kis pénz is, de hát, tehát hogy mondjam, akkor ez nem rajtam múlt, hogy ő hármat rendezett itt. Egyébként én annak vagyok a híve, hogy minél több rendező mutassa meg magát itt a szalomban is ugyanúgy, mint ahogy a színházban is. Tehát attól lesz sok színű valami, hogyha sok ember jelenik meg benne.
Említetted az elején, hogy 75 főt tud befogadni a szalon, hogyha így ebben a kávéházas formában van, de ha kiveszik az asztalokat és sorok vannak, akkor 100-120 valahogy így mondtad.
Van,
és volt
van.
Már ilyen? Volt ilyen program, ami...
Hát,
teljes nézőteres
olyan,
formában?
Nem, olyan nem volt, mert nem tudjuk hová tenni az asztalokat, tehát nincs hely.
Értem,
hová tenni.
Igen.
Tehát, de az már előfordult, hogy ilyen rengetegen voltak divat bemutatón is, ami szerintem azért nem is volt olyan jó, mert túl sokan voltunk, de hát ez megint olyan dolog volt, hogy valakinek odaadtuk a termet divat bemutatórát, akkor nem lehet beleszólni, hogy hányan jöttek. Éppen azért, hogy senki nem mondhassa azt, hogy a szalon árai drágák, elég 4-5 ingyen előadásunk is van minden hónapban, hogy azok is eljöjjenek, akik nem akar, vagy nem tudják kifizetni a jegyet, tehát ez is könyvbemutatók vannak, meg volt már több délutáni koncertünk, amik ingyen előadások. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki el akar hozzánk jönni, az nem csak pénzért tud eljönni.
Igen, itt Zömmel Színházról beszéltünk, de hát egyébként ott a szalomban nagyon sokféle program van, úgy láttam, tehát a koncertek, beszélgetések, könyvbemutatók, gyermekelőadások, versfelolvasások, beszélgetés sorozat, képzőművészeti kiállítás, van minden, de az, hogy amit az elején mondtál, hogy a közönség, tehát voltak épp a színház lett az, ami arra a műfajba vált be legjobban a hely, a közönség érdeklődés miatt így alakult.
Tűnik, igen, úgy tűnik, hogy a közönséget a színház érdekli a legjobban. Legyen az gyerekszínház, felnőtt színház. Természetesen, hogy a verseseknek is megvan a saját közönségük, vagy a koncerteknek is, de ami leginkább megmozgatja az embereket, az a színház. Én gondolom, hogy ez az is, abban is kapcsolatban van, hogy a Budapesti Kamarában két hasonló hely megszűnt, tehát mi itt egy bizonyos hiányt is pótlunk talán.
Kis belvárosi kis színház, igen. Azt is láttam a honlapon, hogy egyébként napközben bérelni lehet a termet.
Igen.
Tulajdonképpen nem is nagyon drága, gondolkodtam is, hogy mit tudnék én ott, de mi volt akkor a legérdekesebb rendezvény, amire kivették? Volt ilyesmi, vagy említetted,
hát
divat bemutató?
Én nem is akarom ezt mondani, de egy ott a templomban volt egy temetés, és utána egy halotti tor. De természetesen ingyen engedtük őket, szóval azt nem akartam, hogy azért fizessenek, de...
Jó, akkor az következik, hogy legközelebb majd egy keresztelő utáni bulit.
Igen, reméljük.
Okvetlenül kell oda egyetlenül.
Reméljük.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm Zimányi Zsófiának, hogy a Rózsavölgyi Szalon 1 éves születésnapja alkalmából eljött hozzánk, és beszélgethettünk.
Én köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel várunk ide.
Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!